Dániel 2, 1-23-ig. És Nabukodonozor uralkodásának második esztendejében álmokat látott Nabukodonozor, és nyugtalan lett az ő lelke, és álma félbeszakadt. És mondta a király, hogy hívjanak írástudókat, varázslókat, bűbájusokat és káldeusokat, hogy fejtsék meg a királynak az ő álmait. És bementek azok, és álltak a király elé. És mondta nekik a király, álmot láttam, és nyugtalan a lelkem megtudni az álmot. És mondták a káldeusok a királynak szíriai nyelven, király, örökké élj, mondd meg az álmot a te szolgáidnak, és megjelentjük az értelmét. Felelt a király, és mondta a káldeusoknak, az én szavam áll. Ha tehát meg nem mondjátok nékem az álmot és annak értelmét, darabokra tépettek, és a ti házaitok szemétdombokká tétetnek. Ha pedig az álmot és annak értelmét megjelentitek, ajándékokat, jutalmat és nagy tisztességet vesztek tőlem. Ezért az álmot és annak értelmét jelentsétek meg nékem. Feleltek másodszor, és mondták, a király mondja meg az álmot az ő szolgáinak, és az értelmét megjelentjük. Felelt a király, és mondta, bizonnyal tudom én, hogy csak időt akartok ti nyerni, mert látjátok, hogy áll az én szavam. Hogyha az álmot meg nem mondjátok nékem, csak egy ítélet lehet felőletek, hogy hamis és tétovázó beszédet koholtok, hogy azzal tartsatok engem, míg az idő elmúlik. Mondjátok meg azért nékem az álmot, akkor tudom, hogy az értelmét is megjelenthetitek nékem. Feleltek a káldeusok a királynak, és mondták, nincs ember a földön, aki a király dolgát megjelenthesse. Mivel, hogy bármilyen nagy és hatalmas király sem kívánt még egyetlen írástudótól, varázslótól és káldeustól semmilyen dolgot. Mert a dolog, amit a király kíván, igen nehéz, és nincs más, aki azt megjelenthesse a király előtt, hanem ha az istenek, akik nem lakoznak együtt az emberekkel. Emiatt a király megharagodott, és igen felgerjedt, és meghagyta, hogy a babiloni bölcsek mind veszítessenek el. És a parancsolat kiment, hogy öljék meg a bölcseket, és keresték Dánielt is, és az ő társait, hogy megölettessenek. Ekkor Dániel bölcsen és értelmesen felelt Arióknak, a királyi testőrség fejének, aki kiment, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Szólt és mondta Arióknak a király főemberének. Miért kegyetlen parancsolat a királytól? Akkor Ariók elmondta a dolgot Dánielnek. És bement Dániel, és kérte a királyt, hogy adjon neki időt, hogy megjelenthesse az értelmet a királynak. Ekkor Dániel hazament, és elmondta a dolgot Anániásnak, Misáelnek és Azáriásnak, az ő társainak, hogy kérjenek az egek istenétől irgalmasságot, a titok véget, hogy el ne veszessenek Dániel és az ő társai a többi babiloni bölcsekkel együtt. Akkor Dánielnek megjelentették az a titok éjjeli látásban. Áldotta akkor Dániel az egek istenét. Szólt Dániel, és mondta, áldott legyen az Istenek neve örökkön örökké, az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. És ő változtatja meg az időket és az időknek részei, dönt királyokat és tesz királyokat, ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és a világosság lakozik vele. Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcsességet és erőt adtál nekem, és mostan megjelentetted nekem, amit kértünk tőled, mert a király dolgát megjelentetted nékünk. Imádkozzunk.
Imádkozzunk. Urunk, valóban nem azért keltünk föl most vasárnap reggel, hogy csupán emberi szavakat halljunk. Kérünk, hogy nyisd meg igéd ajtaját, adj kulcsot, és te munkád, hogy a szívünkben. Amen. Amikor egy igehirdetőnek igét kell keresnie, talán az az egyik legnehezebb pontja az egész szolgálatnak, aztán utána is, de az a legnehezebb, és az a kezdő. És én is sokáig gyötrődtem vele, hogy milyen igét, hogyan, mit. Aztán évekkel ezelőtt könnyítettem a dolgon, azt mondtam, hogy az aznap igét. Az útmutatóból, amit a többiek vagy a nagy többség úgyis olvas. Ez egyszeres, mint könnyebbség, mert megvan nagyjából a textus kettő közül kell választani. És aztán egy nagy nehézség is. Mert néha olyan nehezek az igék, hogy elég vele megbirkózni. És ma ez az egyik textus a mai alkalom, vagy a mai napra kijelölt igék közül, a másik pedig a példabeszédek 20-ból. Akkor választanom kellett. Hát mondom, Dániel, hát ez egy szimpla történet, hát ezt mindenki ismeri. Hát a példabeszédeknek még rettenetesebb, mert arról nemrég hallottunk egy egész sorozatot. Hát abban én nem kontárkodnék bele, ráadásul annyi minden van benne, hogy azt 40 percben, bocsánat, 20-30 percben elmondani lehetetlenség. Úgyhogy elolvastam még egyszer a Dánielt, semmi. Aztán még harmadszor is, hopp, itt kezd már valami alakulni, hát itt történik valami hatalmas dolog. Hát itt vannak ezek a bölcsek. Aztán itt van ez a király, ami olyan furcsa. És milyen jó az ő gondolata, hogy hát én nem adom ki az álmomat, majd ti fejtsétek meg, hogy mit álmodtam, aztán hogy mit jelent. Aztán itt vannak ezek a Dániel és a barátai. Ó, hát akkor már megvan a három alappont. Úgyhogy most szeretném tulajdonképpen ezt a három csoportot végignézni. Bár a Dániel könyvében nagyon sok minden van, nagyon sok minden történik, és ebben a fejezetben is, úgyhogy mindenre természetesen nem térünk ki, még az álomról is csak általánosan beszélek, nem konkrétan, ugye itt az az álom szerepel a szoborral, aminek négy különböző alkotó eleme van. Dánielről ugye annyit tudunk, hogy nagyon fiatalon került a babiloni fogságba, nemesi családból származik, és amikor Jeruzsálem 596-ban elesik, akkor őt is elviszik, és ő is oda kerül a királyi udvarba, és a király azt mondja, hogy leveljenek nekem bölcseket, tudósokat, tanácsadókat, ezekből a nemes, tökéletes emberekből, akik külsőleg is szépek, nincsen bennük hiba, és így kerül Dániel is ezek közé, a bölcs emberek közé, ezek közé, az emberek közé, akiket elkezdenek tanítani. És így kerül a négy, vagy a három barátja is, a három társa is ezek közé, akiket pogány iskolába kezdenek el járatni. Az első pont, ahol megállunk egy kicsit, az ez a világ, ami körbeveszi őket ezen a pogány földön. Ez a társaság, ezek a bölcsek, ezek a tudós emberek, akikről most úgy hallottunk, hogy kládeusok, az új fordítás úgy fordítja, hogy csillag, jósok, ezek a bölcsek. És a bölcsek, amilyen világot képviselnek, milyen is volt ez a világ. Azt olvassuk róluk, ezekről az emberekről, hogy az első az, hogy átnevezik őket. Más nevet adnak nekik. Aztán azt olvassuk, hogy átnevelik őket, hogy teljesen más gondolatviláguk legyen, mint amit hoztak magukkal. Aztán azt olvassuk, hogy milyen pogány gondolat van ezeknek az embereknek a szívébe, gondolatába. Az első tehát az átnevelés. A király szeretne tanácsosokat, tanácsadókat, bölcs embereket. És itt vagyunk egy olyan helyen, ami csak pogányvidék, ahol nem Jahve az Isten, hanem minden más Isten, minden más Istent imádnak, és azt mondja a király, hogy neveljenek nekem tanácsadókat. Egy pogány helyen, egy pogány földön, ahol a köszönések, a ceremónia és minden pogány. Pogány iskolába járatják őket, pogány tanárokkal, pogányok minden. Pogány nyelvet kell megtanulniuk, elsajátítaniuk, és azt folyamatosan, folyékonyan beszélni tudni. Három évük volt rá. Vajon három év, ha náluk elég volt, akkor elég nálunk 8, 12, 16 év egy ilyen átnevelésre. Otthon mit hozott magával a gyermek, aztán ment az óvodába, iskolába, és esetleg átnevelik, főleg, hogyha naponta 8-10 órát tölt ott. Úgyhogy ezért fontos az, hogy tényleg a szülő legyen még a 8-12-16 év alatt is. Aztán olvasunk a királyról, aki nagyon jó szívű volt. Azt mondta, hogy mindent megadok, ne éhezzenek, ne legyenek soha szomjasak, minden álljon a rendelkezésükre, hogy tanulják meg azt, amit meg kell tanulniuk. Biztos volt digitális, interaktív tábla is, akármi minden, csak hogy tanulják meg azt, amire szüksége van a királynak. És a cél az nagyon jónak tűnik. És ez a négy fiatal is azt mondja, hogy bármit, bárkinek a kedvéért megtanulok, de az eszközzel azzal nem tud azonosulni. Azzal a módszerrel, hogy még a szellemiséget is át kéne venni. És nem hajlandó enni ez a négy fiatal arról az asztalról, ami a király asztaláról megmarad, hogy ahonnan hozzák az ételt, a bárányoknak áldozott húsból és áldozott italokból. Négyen vannak, nem tudjuk, hogy rajtuk kívül még hányan vannak, négyen ellene állnak az egésznek. És vajon milyen érzés lehetett nekik, és milyen érzés mind a mai napig azoknak az embereknek, akik nem sodródnak a tömeggel, akik kilógnak, akik csak azért is, valamilyen meggyőződésből és megfontolásból ellene állnak ennek a sodrásnak. És mégis hűek, és mégis megtartják a hitüket, megtartják atyáik hitét, megtartják az életmódot, és megtartják az ő istenüket, Jahvét is. Aztán a másik az átnevezés, én úgy fogalmaztam meg, hogy kivonás. Átnevezik őket, mind a négyüket átnevezik, új nevet kapnak, és már nehéz lefordítani a nevüket, mit jelentett akár héberül, akár arámul. Mégis mutatja azt, hogy milyen kivonás történik ott. Mind a négyük nevében eredetileg benne van Isten neve, vagy mint él, vagy mint Jahvének a rövidítése, a Jahve név rövidítése Já. Mind a négyükében Dáni él, Hanan Já, Misá él, és Azarjá. És ehelyett kapnak olyan neveket, amiben benne van valamelyik asszír Istennek a neve. Vagy Akkunak, vagy Nékónak. Baltazár, ott éppen a Bél Isten neve szerepel, de aztán Mésak, az Ak a végén, az Abednégó, ott a Négó, és a Sadrák, megint az Ák. És milyen érdekes, ha megkérdezünk már egy vasárnapi iskolást, hogy hívták a három barátot, biztos, hogy ezt mondják, én is leginkább minden ismerem őket, Sidrák, Mesák, Abednégó. Az arám nevüket tudjuk. De ők megtartották az Istenüket. És ma ugyanígy törölnek minden keresztényit, minden keresztet a társadalomból, ugyanezt tapasztaljuk, hiszen az Európának már nem lehet nagyon keresztény Európának nevezni. Már kivonták a keresztet, már kivonták Istent, már kivonták Jézust is, és helyette nem csak, hogy kivonták, hanem helyette beültettek valami más, valami világit. És legyen az esetleg egy asszony, akár Mária, akár Ellen White, de valamiképpen oda került valami olyan, ami eredetileg nem volt ott, mert Jézusnak és Istennek van ott a helye. Kivonták az Istent a parlamentből, és kivonták a családokból is nagyon sok helyen, kivonták olykor gyülekezetekből, kivonták a keresztet olykor evangélizációból is, nehogy már valami fájdalmat okozunk valakinek. Honnan vonják még ki Istent a mai világunkból? És kikopik Isten a közbeszédből is. Már csak káromkodásba hallani, sajnos, pedig azért ott volt az emberek szívében. Egy írást találtam, ahol a második világháború után egy német lelkész példálódik a nagy éhínség idején, hogy hogyan kopott ki Isten a mindennapjukból, a köszönésükből. Azt írja, korábban, amikor étkezni mentünk, azt mondtuk, Isten áldja meg az ebédidődet. Amikor jobbra fordult a sorsunk, elhagytuk Istent, és azt mondtuk, áldott ebédidőt. Évekkel később gazdagon megterített asztal mellé telepettünk, és elhagytuk az áldott jelzőt is, és ma ennyi, egyszerűen annyit mondunk, ebédidő, ugye mahlzeit. És most, mondta a lelkész, most az Úr az ebédet is elvette. és hova tart a mai világ, ahol egyre más vonják ki Isten a hétköznapokból. És mindenek ellenére látjuk Dánielétnél azt, hogy Isten egy pogány földön is, egy pogány kultúrában, egy pogány világban, ahol még a levegő is pogány, megmaradnak hívőnek, megmaradnak Isten gyermekének. És olvasunk egy pogány gondolatról, amit a bölcsek mondanak, hogy az álmokat meg tudná fejteni az ember. Hát a bölcsek aztán beismerik, hogy na ez nem fog menni. De mégis ezek a bölcsek itt álomfejtéssel foglalkoznak, és olvassuk azt, hogy nyíltan bevallják azt, hogy nem lehet, hogy nem értenek hozzá, hogy az álmokat nem lehet embernek megfejteni. Ennek ellenére mégis ezzel foglalkoznak. Ha őszinték, ha rákényszerítik őket, nem csak maguknak vallják be, hanem azoknak is, ott a környéken, még a leghatalmasabbnak is, akitől a pénzüket kapták, a mindennapi megélhetésüket, a királynak is bevallják. A király ugye azt olvastuk, hogy álmodott. Ugye Károly azt olvassa, vagy azt írja, azt fordítja, hogy álmokat látott. Valószínű, hogy egy visszatérő álomról van szó, egy többször megismétlődő álomról, ami miatt fölriad, és mindig fölriad, és nem tud visszaaludni. És már nagyon bánja, és azt mondja, hogy na most már a végére járok az egésznek. És hívatja ezeket a bölcseket, ezeket az embereket, akik na majd megfejtik neki. És azt mondja, hogy nem mondom el, hogy mit álmodtam, ha úgyis tudtok álmot fejteni. Ami úgyis közös. Mindig a közös jövőről beszéltek, közösen elemzitek, hogy na majd talán ez lesz körülbelül. Hogyha ezt a megfoghatatlan dolgot, a magyarázatot ti meg tudjátok csinálni mindig, akkor most meg tudjátok mondani azt is, hogy mit álmodtam. Ugyanaz az irány, ugyanaz a közös dolog, csak én most ezt tesztelni tudom, hogy igazat mondotok-e. És erre szintén hallanak. Azt olvassuk a 10-11. Versbe, nincs olyan halandó a földön, aki a király kívánságának meg tudna felelni. Nincs is más, aki azt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt a testben élőkkel. Magyarul, kedves király, amit eddig tettünk, az csalás. Kedves király, uram, eddig sosem mondtunk igazat, nem értünk hozzá. Álmot fejtünk, álmot magyarázunk, de igazándiból erre csak az istenek képesek. Emberek, mi sem hiába tanultunk ennyit, nem. Eddig hazudtunk, király uram. És ugye mégis űzik ezt a mesterséget. Aztán azt is tudjuk, hogy mind a mai napig vannak ilyen álomfejtők is, és azt is tudjuk, hogy a horoszkóp is onnan Babilóniából származik, és ezek a szerzők, akik bevallják azt, hogy nem értünk hozzá. És ha mégis okos emberek, tanult emberek, sok pénzű emberek veszik a könyveket, és hallják ezeket, és tudásszomjasak, és próbálják a jövőt megfejteni. És itt vannak a szerzők, bevallják, nem értünk hozzá. Csak az istenek, akik egyébként meg nem laknak közöttünk, ők értenek hozzá. Az első ének arról szólt, amit énekeltünk, hogy a jövő az olyan bizonytalan. És nem tudom, és valóban így van ez. És ott van a király, aki cidrizik, aki nem tud aludni már. Örökké újból és újból fölriad. Mert bizonytalan a jövő, mert nem érti az álmot. És mi is itt vagyunk, akik nem tudjuk, hogy ma mi lesz, mi azt se tudjuk, hogy ma mi lesz. Holnap sem tudjuk, hogy mi lesz. De nekünk van egy Istenünk, aki közöttünk lakik. És aztán itt jön ez a másik gondolatuk a bölcseknek, hogy az Istenek nem laknak közöttünk. Hát egyrészt természetesen, hogy az Istenek nem laknak közöttünk, mert Istenek nincsenek. Világosan beszél a Biblia erről. Másrészt pedig természetes, hogy nem laknak az Istenek velünk, akik nincsenek, de a keresztények sokkal gazdagabbak. Hát micsoda szegénység ez, hogy ott vannak, keresik az Istent, kutatják az Istent. Kutatják az ő terveiket, gondolataikat, kutatják az Isteneket, próbálnak nekik megfelelni, de hát igazándiból bevallják, hogy semmi kapcsolatunk velük, azok nem laknak itt az emberrel. És ezzel szemben a kereszténység azt mondhatja, hogy Isten az emberek között lakik. Isten egyszer testben is az emberek között lakott. Jézus itt lakott közöttünk. A János evangéliuma elején azt olvassuk, hogy itt sátorozott. Az csak egy átmeneti idő volt. Mint ahogy sátorozik az ember, mint hogy Ábrahám sátorozott, mert várta a maradandó várost, ahogy sokan-sokan abban az időben sátoroztak, mert majd építenek egy kőből lévő, ugyanúgy Jézus is itt a földön csak sátorozott. Aztán elment, és elküldte az ő szent lelkét, hogy ahol addig nem tudott jelen lenni testben, ott ezután jelen lehessen lélekben. És ma a keresztényeknek micsoda gazdagságuk az, hogy Jézus közöttünk lakik lélekben. Itt van, megszólítható, és lehet, hogy nem látjuk a jövőt, és nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, vagy a mai délután, de Jézus itt van velünk, és figyel ránk, és látja a mi gondolatainkat, és látja a mi problémáinkat is. Szegény bölcsek, Isten nélkül élnek, és ezt be kell vallaniuk maguknak is. Micsoda szegénység ez. És aztán itt van ez az éhes király. Mire éhes? Az igazságra. És valami biztonságra. Hát hogy lehet úgy aludni, hogy mindig fölébred, mindig fölriad. Éhes az igazságra. De nagyon. És végre eljut arra a pontra, hogy most nem elégszem meg kevesebbel. Most minden más közösítés, minden áll hamis, minden áll igazság, hamisság, minden kevés, most nekem az igazság kell. És milyen jó az, amikor nekünk is van egy-egy ilyen pillanatunk, amikor nem elégszünk meg áll igazságokkal, hamisságokkal, hanem azt mondjuk, hogy minden áron meg akarom tudni az igazságot. És látjuk azt, hogy mit csinál. Hogy hívja a bölcseket, és egyiket a másik után, és ha egyik nem tudja a választ, hívja a másikat, és aztán nyomja őket, mondd meg, mit álmodtam, és fejtsd meg azt. És egyiket a másik után, de nincs válasz. De ő nem nyughatik, és a végén földühödik, hogy nincs egyetlen egy bölcs sem itt a környéken. Nincs egy tudós, tanult ember a vidéken, aki meg tudná fejteni ezt. Hát miért pénzeltem őket? Hát miért pénzelem őket? Hát miért tanítattam őket? És miért tanítatom őket? Mindent kivégezni. Dánielnek még, és a társainak ugye nincs vége az iskolának, valószínűleg azért nem is találkozott még a királlyal, és ezért nem tud a király Dánielről, nem is hívatják. És őt is a többiekkel együtt ki akarják végezni. És hány ilyen ember van mind a mai napig, aki keresi az igazságot, aki nem nyugszik addig, amíg meg nem találja. Csak nagyon sokszor rossz helyen keresik. Olyan sok ember van, aki keresi az igazságot, keresi az Istent, és rossz bölcsekbe botlik. És most már kezdem megérteni, hogy mit érzett akkor Luther, amikor azt mondta, hogy átvágják az én németjeimet. Ment a népútítás. Egyházakban is. Vagy egyházban is. És átvágják. Ott vannak a tudásszomjas emberek, akik vágyják az igazságot. Akik vágyják Istent. És annyian félretájékoztatják őket. És itt vagyunk mi, akik ismerjük az igazságot, akik ismerjük Jézust, és nekünk ott van a feladatunk hirdetni ezeknek az éhes, szomjas embereknek az igazságot. A király tehát nem mondja meg az álmát, és ez egy óriási különbség a mai keresőkhöz képest, ők sokszor elmondják az álmukat. Ők kiszivárogtatnak egy információt ezeknek a bölcseknek, tudósoknak. Jó lehet, Isten tudja a te álmaidat, tudja a te vágyaidat. Vannak úgynevezett gyógyító gyülekezetek, tartanak gyógyító alkalmakat, aztán néha el lehet csípni egy-egy ilyen eseményt, amikor a lelkész azt mondja, hogy van közöttünk egy 68 éves illető, asszony, akinek fáj a dereka, aki alig tud reggelente fölkelni, és már 10 éve ennek, és már valami daganat van a kerincén, és azért történik mindez. És olyankor az ember magára ismer. És föláll, és azt mondják neki, hogy na most meggyógyítunk, adj hálát Istennek, dicsérd a szent lelket, stb. És ezzel szemben a Bibliában érdekes módon soha nem olvasunk ilyen pontos diagnosztikáról. Sőt, olyanról olvasunk, hogy Pál testéről vagy Péteréről elviszik a rongyokat, ruhákat, vagy leteszik az útba Péternek az útjába, ahol majd elmegy, hogy csak az árnyéka vetődjön rá a betegre, és meggyógyult. És Isten tudta azt, hogy ki milyen beteg, milyen problémája van, és miben kell meggyógyítani, mitől kell megszabadítani. Isten tudta az ő belső problémáját. Ezzel szemben ma mégis olyan precízen meg kell fogalmazni, hogy kinek milyen baja van, akkor utána már lehet imádkozni érte. És olvasunk olyanról, hogy Jézus meggyógyít egy 12 éve vérfolyásos asszonyt, és mind a mai napig tudós, bölcs, orvos emberek gondolkoznak azon, hogy mi lehetett az ő baja. Nem tudjuk. Isten tudta. És Jézus meg tudta gyógyítani. És Jézusnak a lelke, aki ma is köztünk jár, ő ismeri a mi gondolatainkat, ismeri a te gondolataidat, meg a te betegségedet, meg az, hogy mi az ő célja vele. És tudja azt, hogy kik vagyunk, honnan jövünk, merre tartunk. Ott vannak azok a szegény emberek, hát nem ismerjük Istent, nem lakik közöttünk. De mi elmondhatjuk azt, hogy Jézus közöttünk jár, az ő lelke által közöttünk van, és ismer bennünket. És lehet olyan sok tanácsadó, és adhatnak ők bölcs tanácsokat. És valóban jó az, hogyha megosztjuk a mi gondolatainkat a másikkal, majd erre még visszatérek. De Isten az, aki igazán ismeri az igazságot velem kapcsolatban, aki sokkal jobban ismer még engem is, mint én magamat. Aki tudja, hogy egyes helyzetekben hogyan reagálok. És aztán még egy szó itt az álomról, hiszen nagy hangsúlya, vagy nagy szerepe van ebben a történetben az álomnak. Mert ma is sokan mondják, hogy ezt támadtam, azt támadtam, és ott vannak a könyvesboltban is az álomfejtő iratok, a könyvek, és hódít ez a új tudomány, új régi tudomány, az álmok megfejtése. De arról olvasunk, hogy hát ne legyenek köztetek álomfejtők. Azért előfordul ez, például Szent Károly is bizonyságot tesz arról, hogy ahol nincs Biblia, ahol nem került még elő a Biblia, az ő afrikai útján történt ilyen álom, hogy Isten álom által szólt, de azt mondta, hogy majd eljön közétek az, aki hirdeti az igazságot, és nem azt mondta, hogy ez az igazság, vagy az az igazság. Az evangélium hirdetése az az embereknek adatott, a hit hallásból van, nem angyalok látása, meg angyalok hallása által, hanem az ige hallása által, és nem álmok által. A mai civilizált világban nagyon sok probléma van már ezzel, úgyhogy Isten már az elején kezdetét vette ennek, azt mondta, hogy ezzel ne foglalkozzatok. Már az 5 Mózes 13-ban is olvasunk erről. Ez egy hosszú mondat, még a számítógépen is alig bírta értelmezni, azt írta ki, hogy nézd át még egyszer, nagyon hosszú a mondat, lehet, hogy van benne helyesírási hiba. Úgyhogy erre figyeljünk most. Ha próféta vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát ad tudtodra, és bekövetkezik az a jel vagy csoda, amerről beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, akkor se hallgass annak a prófétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket Istenetek az Úr, hogy megtudja valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e Isteneteket az Urat. És aztán egy magasabb fokon az Új Szövetség is hozzáteszi a zsidókhoz írt levélben, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Hogy Isten valaki által szól, valaki által, aki fiú. És itt fölmerül a kérdés, hogy kinek a fia. És egyértelmű a válasz, hogy hát Istennek a fia. És Istennek a fia az minden fölött való. Ő teremtette a világot. És Istennek a fia, amit ő mond, az mindenek fölött álló. Az a proféták felett is áll. És az minden álom és minden érzelem fölött áll. Az mindent überel. És hogyha a kártyának a példájával lehet élni, az az ászok ásza, ami visz mindent. És lehet, hogy van köztünk olyan, akinek az érzései azt meg ezt mondják, meg lehet, hogy valaki azt támadta, meg ezt támadta, de nekem van Jézusom, az Istennek a fia, aki köztünk jár, aki bennünk munkálkodik, aki megmondja, hogy mi az igazság, aki megmondja azt, hogy merre hány méter, aki megmondja a teljes igazságot. És azt is tudjuk, hogy az álom az okkult világba tartozik. Az okkult, ugye tudjuk, hogy mit jelent. Eltitkolt, vagy titkos, elrejtett dolog. Az álom olyan, amiről nem tudjuk, hogy miért álmodunk. Fejtegetik kutatók nem sok eredménnyel. De akik meg fejtegetik az álmot, egy okkult világnak a segítségével, azok végképp Isten ellen vétkeznek. Akik azt a rolót próbálják meg felhúzni, amit Isten egykor lehúzott. Ugye az, hogy okkult, az latinul van, és ennek a görög megfelelője az, hogy ezotéria, és akkor mindjárt megállunk, és azt mondjuk, hogy milyen aktuális. Próbálták ezt a negatív szót, okkult, valami pozitív csengésűvé varázsolni, és ezért lett belőle ezotéria. És ami szóról szóra azt jelenti, hogy belső kör, vagy a legbelsőbb kör. Igen ám, de a Biblia is beszél ezotériáról. És mielőtt azt mondja mindenki, hogy micsoda botrány, és micsoda egy téves gondolkozás, mégis a Biblia azt mondja a zsidókhoz írt levélben, ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, mely beljebb hatol a kárpit mögé. Tudjuk, az a reménység, hogy Isten elküldte az ő fiát a világra, és ez a Jézus bevitt minket a kárpit mögé. A kárpit mögé az a belső kör. Itt szerepel az a szó, hogy ez a terosz. Az a belső kör. És amikor Jézus meghal a kereszten, akkor azt olvassuk, hogy a függöny a Szentek Szentjének a kárpitja feléjéről az alján, tehát fölülről lefelé ketté szakadt. Isten megnyitotta az utat be a Szentek Szentjébe. A Szentek Szentje ugye az volt az Isten jelenlétének a helye. És íme Jézus bevitt minket ebbe a belső körbe. Bevitt minket oda. És az Isten jelenlétébe csak Jézuson keresztül visz az út. Aki hiszi Jézusban, hogy ő értem halt meg a kereszten, és értem halt meg, az bekerül Isten jelenlétébe. Nyitva van a Szentek Szentje, bárki bemehet oda. Ennyit az álomról, és tulajdonképpen még egy kérdés van itt előttünk, hogy vajon úgy, mint Nabukodonozor, készek vagyunk-e mi is az igazságot keresni minden helyzetben? Életre halálra. Igaz, hogy Nabukodonozor nem a saját élete halálára, hanem a bölcsek életével halálával játszott, de készek vagyunk-e mi Istennek igazságát megismerni. És végül is áll az ige, hogy aki keres, az talál. És Nabukodonozor megkapta a keresésére a választ, az álomra a megfejtést. És így áll előttünk most Dániel, az ő barátaival, aki fiatal ember volt, mindegyik biztos fiatal ember volt, amikor elhúzolják őket Babilonba, ha 16 éves volt, mikor megérkezik Babilóniába, akkor körülbelül 82 éves volt, mikor Círus elkezdett uralkodni, és utána még 3 évig biztos, hogy aktívan munkálkodott Dániel. Fiatal ember, sokat dolgozott, sokat szolgált. Egyszer sem olvasunk arról, hogy teljesen asszimilálódott volna, föladta volna az ő hitét, Istenét, mindvégig hűséges maradt. Mindvégig hűséges maradt, nem csak a kezdetben, amikor még frissek az élmények otthonról, a szülői házból, később is, miután kiiskoláztatták, miután sikereket ért el, karrier karriert is épített, ő lett az egyik fő tanácsadó, utána is megemlékszik Istenről. Utána is megtartja az ő hitét. Hű marad mindvégig Istenhez. És aztán, amikor a király kivégzi, ki akarja végeztetni őket, mindannyiukat, akkor eljut a híre hozzá is. Hát jön az emberke, a fő ember, és azt mondja, hogy hát most akkor titeket is viszlek. És ugye visszakérdez, hogy na és akkor miért? Hát azért, mert a királynak az álmát nem tudja senki sem megfejteni. És az első reakció egy nagyon egyszerű, hétköznapi reakció, hogy na várjál, hadd kérjek már a királytól egy kis haladékot. Milyen egyszerű és milyen hétköznapi. És miért vagyunk mi olykor-olykor úgy, hogy komoly döntésekben, nagy hívő módjára azt mondjuk, hogy na jó van, gyorsan imádkozok, összeteszem a kezem, és akkor gyorsan mindjárt megmondom a választ. Én egyszer elhatároztam magamnak, hogy ha fontos döntéseket kell hozni, akkor sohasem fogok egyből válaszolni. Ha fontos döntésekről van szó, akkor biztos, hogy nem olyan sürgős, hogy ne lehetne holnap. És azt mondja a Dániel, hogy na, menjek a királyhoz, hadd menjek el a királyhoz, és hadd kérjek haladékot. És hadd kérjek Istennél is haladékot, hadd kérjek az emberek előtt is haladékot, és majd Isten talán éjjel, talán másnap majd megmondja a választ. De hadd imádkozzak, hadd imádkozhassunk, hadd vigyük Isten elé a dolgot. És olyan jó ezt olvasni ma is. Ma is, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, ma is, amikor a tévé minden percbe beszámol arról, hogy micsoda gazdasági válság van, olyan jó Isten elé vinni ezeket a dolgokat is, hiszen Isten maga mondta azt, hogy enyém az ezüst, és enyém az arany is. És ő gondoskodik rólam, és ő tudja azt, hogy ki vagyok, tudja azt, hogy mire van szükségem, tudja azt, hogy milyen helyzetben vagyok. És hát a Jelenések könyve mondja azt, hogy az utolsó időben nehéz idők következnek be, nem csak azért, mert a hívőket kergetni fogják, hanem mert gazdasági nehézség is lesz. Isten tud mindenről. Aztán az első útja a királytól hova vezet? A társaihoz. Ehhez a három barátjához. És nem a többi társhoz, nem a többi osztálytárshoz, nem a tudósokhoz, nem a bölcsekhez, nem az akkori világ vitázóihoz, az okos emberekhez, hanem a három hívő testvéréhez, barátjához. Tehát lehet, hogy leülhetett volna a nagy elmélkedőkkel, bölcselőkkel, bölcselkedőkkel beszélgetni, és egy sör mellett jókat elbeszélgethettek volna. Lehet, hogy nagyon-nagyon jó gondolatok is származtak volna az asztal mellől, nagyon jó gondolatokra juthattak volna, de ott volt a királynak a haragja. Elmegy a három barátjához, és aztán mi történik? Spontán imaóra. Egy rövid imaóra, de életre halálra. Nem órák hosszat imádkoznak, mert utána Dániel elmegy, és aztán éjjeli látásban megkapja a választ egyedül, hanem röviden, tömören. Úgy, hogy Isten előtt állnak, úgy, hogy most itt semmi sem számít, hiszen holnap vagy meghalunk, vagy Isten választ ad. Tudunk-e így imádkozni? Hogy Uram, nem hosszan, nem imanapot tartunk esetleg, hanem röviden, tömören, komolyan. Van olyan ember, akinek ez kegyelmi ajándéka. Nemrég hallottam, hogy volt egy idősebb asszony, aki tényleg úgy tudott imádkozni, hogy mindenki, aki ott ült és hallgatta, azt mondta, hogy ő most tényleg a mennyek kapujában van. Vannak ilyen emberek is, nem feltétlenül mindenki, nem feltétlenül tud mindenki így imádkozni, vannak ilyenek is. De valahol esetleg nekünk is a feladatunk komolyan imádkozni. És milyen jó volt Dánielnek, hogy oda tudott menni hozzájuk. Tulajdonképpen ott itt lehet ez a kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy Dániel egy ilyen fogány vidéken ennyi éven keresztül hűséges tudott maradni Istenhez. Hát azért, mert volt neki ilyen három barátja, akik testvérek is tudtak lenni, akik nem csak bölcsek voltak, tanultak, hanem akik Isten előtt kedvesek, akik Istent keresték. Tudsz-e ilyen barátja lenni valakinek? Aki nem csak jókat beszélgetnek, akik nem csak jókat diskurálnak, jó gondolatok hagyják el szívüket, szájukat, hanem egy spontán ima óra, egy spontán ima alkalom. Uram, imádkozzunk, vagy testvér, imádkozzunk, mert Isten előtt kell ezt megbeszélnünk. Ilyen barát vagy-e, aki nem csak a saját gondolataiddal, hátráltatod esetleg, jó gondolataiddal hátráltatod az előmenetet. Hát négyük közül Dánielnél volt meg az a kegyelmi ajándék, hogy az álmokat megfejtse és a jövőt lássa. Négyük közül ő írt egyedül olyan könyvet, amit Isten bízott rá. Négyük közül ő volt az, akinek megvolt a lehetősége arra, hogy az álmot és a jövőt lássa. És a három másik nem akart vele kontárkodni. És Dániel így ment közéjük, hogy itt vagyok, teherrel, nehézséggel, titeket is érint, engem is érint, közös ügyünk. Én fogom megkapni a választ, de segítsetek imádkozni. Tudsz-e így imádkozni emberekkel, társaiddal? Bennem az merült föl, hogy milyen jó lenne, hogyha nem csak a nagy okos gondolataimat hoznám a másik felé, a másiknak mondanám el, hanem ima közösségben vele. És az Isten úgyis neki fogja megadni esetleg a gondolatot, az ő kulcsát. Én csak imádkozzak, nekem csak annyi a feladatom. És aztán éjjel megkapja a választ Dániel, elmondja Isten neki, hogy mi az, amit látott Nabukodnezzár, mi az, amit álmodott, és mi a jelentése. És éjjeli látásban látja ez Dániel, és akkor mi az a következő lépés, ami történik? Az, hogy föl kell, és Isten dicséri, és Isten magasztalja. Miért? Azért, mert meglátja azt, hogy Istennek mi a terve. Hogy Isten ezen a földön, ezen a pogány vidéken is, Úr és Isten, ezen a pogány vidéken, ahol minden pogány, ahol minden Istenit elvetettek, minden keresztet, minden keresztjénit, hogyha lehetne ilyet mondani, mindent, ami Isteni, azt elvetették, elnyomják, kivonják a társadalomból, de Isten ezen a földön, ezen a vidéken is Úr és Isten. És ő támaszt királyokat, és ő ad új királyokat, és ő dönt le királyokat. És ezen a földön az Isten népével terve van, az Isten népére gondja van. És ezen a pogány vidéken Isten hűséges szolgájának választ adott. És micsoda szüksége lehetett Dánielnek erre az igére. Amikor fiatal, amikor még tanul, amikor még nem egy kiforrott személyiség talán, még iskolába jár. Milyen szüksége volt arra, hogy a pogány vidéken Istennek ezt a bátorítását kapja. Gondom van erre a népre, fölötte vagyok a királyoknak, az uraknak, fölötte vagyok minden uralkodónak, én adom őket és én veszem el. És gondom van a népemre, még ha büntetésben vannak is, még ha a büntetésüket élik is, vagy a bűneik következményét élik is, gondom van az én nyájamra. És akkor is, hogyha minden pogány, gondom van az egyes emberre is. Micsoda vigasztalás volt ez Dániel számára. És kézben tartja Isten ezt a vidéket. Kézben tartja akkor is, hogyha minden pogány, hogyha minden ellene szól, hogyha mindenki ellene van is, hogyha olyan emberek között él, akik beismerik azt, hogy hát olyan a mesterségünk, amihez nem értünk, hogy Istent keressük, de soha nem találjuk meg, Istennek gondja van az ő nyájára, gondja van az ő fiére. Olyan jó az, hogy olyan Istenünk van, akik közöttünk jár, aki közöttünk van mind a mai napig. És olyan jó az, hogy tudom azt, hogy egy üres kereszt van most is a hátam mögött. Egy olyan kereszt, amin nincs ott Jézus, mert föltámadt. Mert föltámadt a halottaiból, és mert közöttünk jár. olyan jó, hogy ehhez a Jézushoz fordulhatunk minden nap. Ez a Jézus az, aki az igazság, és aki az igazság egyetlen tudója. Olyan jó vele járni, tőle kérni a bölcsességet, tőle kérni az útmutatást, és ahogy énekeltük, ő ad bátorítást, biztatást a mi mindennapjainkra. Imádkozzunk ehhez a mi úrunkhoz. Urunk Istenünk, köszönjük neked a te ígéret. Köszönjük neked, hogy életet támasztasz és megelevenítesz. Köszönjük neked azt, hogy nálad van az igazság. És köszönjük neked azt, hogy ismersz bennünket. Ismered a mi gondolatainkat, a mi vágyainkat. Ismered a mi betegségeinket, gondolatainkat. Ismersz bennünket. Tudod a mi felkelésünket, lefekvésünket. Számon tartasz bennünket, és minden hajunk szálát is. Sokkal jobban ismersz bennünket, mint ahogy mi azt elképzelnénk. És sokkal jobban ismersz bennünket, mint ahogy mi magunkat. És te tudod, hogy melyik helyzetben hogyan reagálunk, reagálnánk, és melyik helyzetben követnénk téged, és hol buktunk, és hol fogunk bukni. És köszönjük, hogy ennek ellenére, hogy te jól ismersz bennünket, szeretsz, és nem vetettél el, és nem vontad ki magadat tőlünk, közülünk, belőlünk, sőt, ennek ellenére magadat adtad értünk. Annak ellenére, hogy jól ismersz, értünk haltál meg a kereszten, és értünk támadtál föl, hogy nekünk ne kelljen a halálba maradnunk. És köszönjük, hogy eljuttattad ezt az örömhírt hozzánk, hogy nem álmok vagy bizonytalan látások útján kell megismernünk az igazságot, hogy nem a között kell tapintanunk, hanem eljuttattad hozzánk az evangéliumot, hogy aki hisz Jézusban, annak örök élete van. Nem csak lesz majd egykor, hanem már most elkezdődik. És köszönjük, hogy közöttünk jársz, hogy a te lelkedet belénk és nekünk adod, hogy elpecsételtél általa magadnak. Köszönjük neked, hogy ilyen Istenünk van, vagy akit ismerhetünk és ismersz. És szeretnénk a te utadon járni. Te látod, mennyi nehézség van, mennyi a befolyás, te látod azt, hogy körülöttünk hányan vannak a pogányok, és olykor tényleg csak egyedül vagyunk. Te látod, milyen nehéz olykor egy egész közösséggel szembe menni, a munkahelyen, az iskolában, ott, ahol éppen vagyunk. Te tudod, milyen nehéz olykor téged képviselni, olykor meggyűlölnek, mint Dánielék barátait is bevetették a kemencébe. Te tudod, hogy mit engedsz meg nekünk. Szeretnénk mégis téged követni. Gyengék vagyunk, de tőled kapunk erőt. És köszönjük neked azt, hogy adsz is, adsz a magadéból, és különösen odaadsz, ahol annyira gyengék, ahol annyira erőtelenek vagyunk. Ott van igazán szükségünk rád. Hadd hozzuk eléd a mi bűneinket. Hadd hozzuk eléd a mi gondolatainkat, a mi okoskodásunkat. Szeretnénk olyan egyszerű barátok lenni sokaknak, mint ez a három volt Dánielnek, akikről nem sokat tudunk, nem sokat olvastunk, de mégis egyszerűek, hívők, imatársak tudtak lenni. Kérünk, Urunk, hogy így légy velünk az előttünk lévő héten. Így áld meg a mi gondolatainkat, a mi utunkat. Így áld meg azokat, akik körülöttünk vannak, hogy kapjanak belőled is, ne csak belőlünk. Hogy így tudjunk mellettük állni, őket segíteni. És ne felejtsük el azt, hogy te mindig velünk vagy, és te mindig a te életadó lelkeddel vagy köztünk, és azt akarod, hogy mások is éljenek. Köszönjük mindazt a kegyelmi ajándékot, amit megadsz. Amen.